Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam, ahogy megszokhatták, az elmúlt hetekben már hallottuk őt, Oláné Fűz Ibolya, természetgyógyász, alternatív mozgás és masszázs terapeuta, Bowen alkalmazó. Köszöntelek nagy szeretettel.
Szervusz Ági, köszöntöm a hallgatókat is.
Az jutott eszembe, hogy ugye a táplálkozásról beszélgettünk az elmúlt hetekben, és ma is ez lesz a téma, de már beszélgettünk egészséges légzésről, hiszen meglepő, de nem tudunk jól lélegezni, ezt kutatók, szakemberek igazolják, és vannak jó módszerek, hogy hogyan lehet jól megtanulni lélegezni. Alvásról beszélgettünk, hogy mik a jó alvásnak a feltételei, és mi mindenben segít. Most a táplálkozásról beszélgetünk, de ahogy a titulusodat ugye itt említettem, hogy alternatív mozgás és masszázs terapeuta, hallgatóink, maradjanak velünk hétről hétre, mert beszélni fogsz majd a mozgásról, és hát a stresszoldásról is, amelynek része mondjuk akár a masszázs, akár nagyon sok-sok-sok más jó technika, amiből lehet választani, amivel a lelkünknek is tudunk segíteni. Ugyanis itt egy nagyon összefüggő és egymást vagy segítő, vagy rontó folyamatokról beszélgetünk. No, folytassuk a táplálkozást. Mi lesz a mai öt alapelv közül? Már csak egy van hátra.
Így van, ez az ötödik alapelv, hogy a táplálkozásunk legyen kalóriában szegény és tápanyagban gazdag. Hát ez gyakorlatilag a makrotápanyagainknak a helyes arányát jelenti. Ugye a táplálkozásunk nagyon eltolódott a szénhidrát és a zsír irányába, és itt a zsír alatt főként a magolajokat és a hidrogénezett növényi zsírokat értem.
Ezek a margarinok összességében?
Igen, hát ha szabad ezt így megnevesíteni.
Hát szabad, mert százféle van abból is, de ugye ez tipikusan nagyon sokáig öreg anyáinknak mondták, hogy akkor zsír cserélje le, mert az már ózsdi, helyette van a jó egészséges margarin, szebbnél szebb dobozokban, számtalan vitamin ráírva az oldalára, hogy mi van még belerakva. Szóval ez egy örök harc volt, most azért megállapodtak, úgy gondolom, a természetgyógyász meg az egészség képviselői, hogy mi a helyes.
Még hátra van a teljes megállapodás, de hát azt látjuk, hogy az irány az nagyon nem jó, hisz azért tartunk itt, ahol, amit már itt az előző adásokban megemlítettünk, hogy gyakorlatilag ez az egész nyugati világon gond a túlsúly. És ez nagy részt ennek köszönhetjük, tehát hogy a szénhidrátban és a növényi eredetű zsírokban való táplálkozás, tehát hogy túl nagy arányt képvisel ez a táplálkozásunkban, és olyan szinten terheli meg a szervezetünket, ami hát ezekhez a problémakörökhöz vezet.
Azt mondtad tehát, hogy igyekezzünk kalóriában szegény, tápanyagban gazdag étkezést folytatni. Ugye a szénhidrát alatt, aki esetleg nem szakértője ennek a témának, a cukrozót, vagy a tésztaféléket, kekszikéket, gabonaféléket, péksüteményeket értjük.
Szénhidrát gyakorlatilag. Az összes gabonaféle, a gyümölcsöknek is nyilván, mint ahogy említettük is, a magas fruktóz miatt nagyon magas a szénhidrát tartalma. De nyilván ide sorolandója a krumpli, az édes burgonya, tehát szénhidrát tartalma, a növényi eredetű táplálékoknak gyakorlatilag mindegyiknek van, különböző mértékben.
Mi az, amiből kevesebbet fogyasztunk, mint kellene?
Hát például a fehérjéből, ami hosszabb távon képes az éhségünket enyhíteni, csökkenteni. Tehát ugye, mert ez is egy jó kérdés lehet, hogy miközben ott van az egyénen 10-20 kiló energia zsír formájában, és egy étkezés után már 2-3 óra múlva újra éhes, hát miért? Tehát miért nem nyúl a szervezet a tartalékokhoz? Hát mert hogy megvan a sora annak, hogy a szervezetünk mindig a túlélésre törekszik. Ez az alapvető parancs. És a frissen bevitt kalória az mindig könnyebben elérhető a szervezet számára, mint az, amit már elraktározott.
Magyarul mindig előbb éhesek leszünk, és enni akarunk.
Így van.
Mint hogy a bennünk lévő
zsírt mozgósítanánk, és vonnánk be az energiatermelés folyamatába. És hát igen, tudom, hogy ez a túlsúly téma egy nagyon, nagyon érzékeny terület, és hát a lehető legnagyobb megértéssel és tisztelettel a túlsúllyal élők felé, de ki kell mondani, hogy a túlsúly elsősorban nem esztétikai, hanem egészségi probléma. De nagyon nehéz szembenézni a tényekkel egy olyan környezetben, ahol az aputest trendivé vált, és kultuszá emelkedett a fogadd el magad, mert te így is gyönyörű vagy szlogen. Mert ez pont az ellenkező irányba visz bennünket, mint ami kívánatos lenne, tehát nem az elfogadást segíti, hanem a beletörődést. És hát sokan értik, érzik ezt, és belevágnak fogyókúrába, újabb és újabb fogyókúrába, ugyanis az erre irányuló kutatások azt igazolják, hogy a fogyókúrák 95%-a elbukik. Ami röviden azt jelenti, hogy a fogyókúrázó egyén úgy fél év, egy év múlva 2-3 kilóval többet mutat neki a mérleg, mint a fogyókúrája előtt. Ennek mi az oka? Már maga a kúra szó sem helyes igazán, vagy előrevívő, mert a kúra az mindig egy rövid időtávú valamit jelent. Ami üdvözítő, meg célra vezető lehet, az egy tudatos életmódváltás. És a fogyókúrák jellemzően erre az elvre épülnek, hogy egyél kevesebbet, mozogjál többet, és alapvetően sablon megoldásokat kínálnak a fogyókúrába belevágóknak. Viszont már pár napon tartó kalória deficit olyan stresszt vált ki a szervezetben, ami bekapcsolja a túlélési mechanizmusokat. Tehát, hogyha az idegrendszerünk azt érzékeli, hogy szükség van, akkor ő minden olyan életfolyamatot lelassít, ami nem feltétlenül szükséges, azokat pedig úgy parkolópályára teszi. Tehát ezért látjuk azt, hogy a fogyókúrák elején, úgy 3-4 hétig még egész jól működik. Ugyanis ezekben a fogyókúrás termékekben ez is egy külön iparág épült rá erre a történetre, és ezek a fogyókúrás cuccok többnyire tartalmaznak vízhajtó hatású és bélperisztaltikát segítő hatású összetevőket. Tehát az első egy hétben már ez okoz jó pár kiló mínuszt, és aztán a következő hetekben még valahogy leszenved az ember tartós éhezéssel és erőltetett mozgással, mert hogy kinek van kedve éhesen még futni néhány kört, vagy elmenni egy erőedzésre, hát egy idő után ezt nagyon nehéz lesz tartani. És pontosan ezért, mert bekapcsolnak ezek az életet védő mechanizmusaink, egyre inkább felmorzsolódik, hát úgymond az akaraterő, amire ugye a fogyókúrás szakemberek is aztán appellálnak, amikor nem sikerül a fogyókúra, mert hogy nincs elég akaraterő az egyénnek, meg lusta, meg nem tartja be, meg stb. Ez nem így van. Mert az a fogyókúra, az nincs jól felépítve, és nincs jól megtervezve. Az éhezés, az igen, kell a kalória deficit ahhoz, hogy fogyni tudjunk, de ez mindig legyen egy kontrollált mértéken belül, és az is nagyon fontos, hogy megismerjük ez alatt a szervezetünknek a folyamatait, hogy mi történik belül. És ahhoz, hogy egy eredményes fogyókúrát tudjunk megvalósítani, és itt a kúraszót használom, inkább eredményes életmódváltást tudjunk megvalósítani, ehhez mindig nagyon fontos az, hogy legyen benne vércukorkontroll. Mert egyértelmű, hogy ugyanazon élelmiszerek teljesen más reakciókat váltanak ki az adott emberek szervezetében. Tehát nem ugyanúgy reagálunk ugyanazon mennyiségű és kalóriatartalmú ételre. Tehát ezért is nagyon fontos, és addig, amíg magasan van a szervezetben a vércukor szintje, addig nem fog a tartalékot zsírokhoz nyúlni a szervezetünk. Tehát a vége az lesz az ilyen jellegű fogyókúráknak, hogy hát úgy elfogy a lendület, mert fáradtak vagyunk, mert frusztráltak vagyunk, mert idegesek vagyunk, mert nem úgy működik, mert már nem bírjuk, és az akaraterő az nem egy izom, ami edzhető. Ez nagyon fontos, hogy legyen egy olyan motiváló cél, amikor egy életmódváltásba belefogunk, ami végig tud bennünket vinni a folyamaton, ami mindig hoz egy belső erőt. Mert az akaraterő önmagában egy mítosz. Tehát ez nem fog tudni működni, mert az még önmagában nem elég jó cél, hogy majd mutassunk jobban a strandszezonban. De az már lehet egy jó motiváló cél, hogy hát majd tudjunk játszani az unokánkkal, vagy ott tudjunk lenni a szalagavatóján, még tudjunk vele táncolni, vagy netán az esküvőjén.
Igen, igen. Vagy hogy egyszerűen csak egészségesebbek legyünk.
Hát, hogy egy jó életminőséget tudjunk megélni, mert ez nagyon fontos, hogy milyen életminőségben éljük meg, hát legalább ugye a 40-en túli éveinket.
Igen, csak én azt látom egyébként, hogy az emberek előre messzire nem terveznek ma már. Tehát az, hogy 40 év múlva mi lesz, de mondjuk sajnos már nem kell várni olyan hosszú ideig, mert már a kamasz gyerekeink cukor problémával küzdenek, asztmával küzdenek, autoimmun betegségekkel küzdenek, inzulin rezisztenciával küzdenek, tehát igazából én azt gondolom, amit mondtál, hogy már a napjainkat mássá teszi, hogyha nem egy kúrába ugrunk bele, hanem életmódváltásban vagyunk, mert jobban akarjuk érezni magunkat a bőrünkbe, mellesleg szebbek is leszünk, csinosabbak, de hát valóban az akaraterő az egy papírlap, amiből ha szakítgatunk ki, előbb-utóbb elfogy, tehát egy belső erős cél az sokat segíthet.
Így van, és ez nagyon fontos érteni, hogy az éhezés az mindig tartalékolást vált ki a szervezetben. És addig, amíg csak lehet, addig ő tartalékolni fog. Most nyilván lehet éhen halni, sajnos történelmünk ezt is bebizonyította párszor, de hát ugye itt nem arról van szó, amikor egy fogyókúrába belevágunk, és hogy ezek a jó-jó diéták, tehát amikor lemegy néhány kiló, és utána pedig följön több, ez sajnos, ennek megint van egy nagyon nem kívánatos hátulütője, mert hogy többnyire, ahogy említettük, egyrészt lemennek a könnyen mozgósítható fölöslegek, tehát ami a folyadék meg némi salakanyag, viszont amikor éhezés mellett még mozgunk többet, jellemzően izomból fogunk veszíteni. Főleg, hogyha ez ráadásul még ilyen aerób mozgásformákkal történik, tehát izom fog lemenni, viszont amikor megtörik ez a folyamat, és hát visszatérünk egy korábbi életmódunkhoz, akkor zsír fog följönni. Tehát a testkompozíció az egyre inkább elmegy abba az irányba, ami aztán a metabolikus szindrómáknak az ördögi körébe sodor be bennünket, ugye ez az inzulinrezisztencia is, az azzal kézenfogva a járó pajzsmirigy alulműködés, és tehát amit itt említettem is, hogy a szervezet elkezdi lassítani az anyagcserét ilyenkor, amikor éhezés van. És ez így van akkor is, hogyha bármilyen népszerű, önjelölt fogyógúrás guru mondja az ellenkezőjét, ezek törvényszerűségek. Ez az evolúciós fejlődésünknek az alapja, ezek idegrendszeri és emésztőrendszeri és mindenféle belső vezérlő egységünknek az alapvető törvénye. Mert a szervezet mindig túlélni akar, és ez így lesz mindig.
No, hát ez azért megfontolandó, amit elmondtál, mert hogy ezeknek a jó-jó fogyókuráknak az eredményeképpen kevesebb izmunk és jóval több zsírunk lesz a végére. Tehát akkor, ha én jól értelmezem, akkor nem a kúra a megoldás, hanem az életmódváltás.
Így van.
És azon belül pedig, ami a legfőbb szabály, amiről ma beszélgetünk, hogy kalóriában szegény, tápanyagban, tehát számunkra hasznos tápanyagban gazdag, mert akkor tulajdonképpen nem fogunk éhezni, nem indulnak el ezek a még extra raktározási folyamatok. Ugyanakkor nagyon sok hasznos vitaminhoz, tápanyaghoz juttatjuk a szervezetet. Hogy épüljön fel egy ilyen étrend?
Hát, ha életmódot akarunk váltani, akkor először is rendbe kell tenni az alapokat, és ez ugye az, amiről már korábbi riportok során beszéltünk, hogy tegyük rendbe a légzésünket. Ami alapja annak, hogy jobban tudjunk aludni. Mert addig, amíg ez a kettő nem valósul meg, vagy nem indulunk el vele egy pozitív irányba, addig sokkal nehezebb az étrendi változtatás is. Mert például, hogyha nem aludjuk ki magunkat, akkor sokkal magasabb szénhidrát tartalmú ételeket fogunk másnap kívánni.
Ez pontosan így van. Egy általvatlan éjszaka után.
Először meg kell alapozni, hogy hát legyen mire felépíteni ezt az egész történetet. Tehát a jó alvás minőség nagyon fontos, És igen, a táplálkozás, hogy vigyünk be olyan tápanyagokat, ami valóban táplálja a szervezetünket, és ez alapvetően a fehérje és a zöldségfélék. A fehérje természetes, minél természetesebb formájú húsok és tojás például. Vannak ugye, akik vallásbeli vagy etikai okokból elutasítják a húsfogyasztást, vagy egyáltalán az állati eredetű termékeknek a fogyasztását. Rendben van, ezt nyilván tiszteletben kell, hogy tartsuk. Ők viszont nagyon nagy körültekintéssel állítsák össze a növényi fehérje forrásokból a fehérje bevitelüket, hogy meg tudjon valósulni a fehérje szintézis a szervezetben, vagyis ne legyen egy komoly izomvesztesség az oka, vagy a következménye annak, hogy ők vegetáriánusokká váltak.
Például van a vegetáriánus, és van a vegán. Ugye magyarul az első csoport, ő ehet tejet, tojást, sajtot, tejfölt, tehát mindenféle tejtermékeket. Ezek mennyire ajánlottak egyébként? Ebben megosztanak a vélemények a tejtermékekről.
Hát igen, megoszlanak, mert hát itt megint az a probléma, hogy az a tej, amihez manapság hozzájutunk, ez már nem az a tej, amihez 40-50 évvel ezelőtt még hozzájutottunk. Tehát messze nem az a tápanyagtartalmú, más az összetétele, más enzimeket, hormonokat tartalmaz. És hát az egyértelmű, ez amin én is fölnőttem még szlogán, hogy a tej életerő egészség, hát azért ez így nem teljesen igaz, ezt tapasztaltam saját magamon is eléggé keményen. Tehát, hogyha fogyasztunk tejtermékeket, akkor az inkább legyen egy természetes erjesztésű joghurt, kefír, hosszabban érlelt sajtok, ami lehetőleg legyen jó minőségű és természetes úton erjesztett.
Tehát húsok, amiket magunk készítünk el, tojás, tejtermékekből, amit hát most elsoroltál, hogy az erjesztett, vagy érlelt, hosszabb ideig érlelt sajt, vagy erjesztett tejtermékekből készült ételek. Említettél zöldségeket, illetve alacsony cukortartalmú gyümölcsöket. Itt vannak-e, amit ugye helyi legyen, szezonális legyen, ezeket már megtanultuk?
Hát a zöldségeket például nagyon bölcs dolog erjeszteni, tehát tejsavas erjesztéssel. Ezek nagyon fontosak, hogy vigyünk be ilyet, nagyon jól segítik ugye a bélflórát, gazdagabbá tenni a jobb emésztést, nagyon jól segítik a bélrendszernek a regenerációját, egyáltalán az emésztési folyamatokat. Ha például valaki tényleg azzal a szándékkal van, hogy fogyni szeretne, akkor a fehérjék mellé inkább leveles zöldségeket fogyasszon többet, tehát azt, ami a föld fölött terem, és kevesebbet a gyökérzöldségekből, mert ugye nekik magasabb a keményítő tartalmuk, a keményítő ugye meg a cukor egyik építőköve, tehát inkább levélzöldségek legyenek gazdagabbak, de ez mindig egyénre kell szabni. Tehát ezt nem lehet sablon, tehát ezért nem működnek a fogyókúrák se jellemzően, mert nem lehet sablon megoldásokat adni. Tehát ez nagyon függ attól, hogy ki éppen hány kilóról indul, milyen a testzsír vázizomzat aránya, milyen munkát végez, nagyon nem mindegy, hogy egy irodában dolgozó, ülő munkát folytató emberről van szó, vagy egy kőművesről. Tehát ezek nagyon nem mindegy, hogy ki mennyi, és hogy akkor mennyi kalóriát, és milyen összetételben vihet be. Tehát mindig személyre kell szabni.
Ibolya, nagyon köszönjük ezeket a széles körű tanácsokat.
Én köszönöm a lehetőséget.
Oláné Fűzibolya természetgyógyásszal beszélgettünk. Maradjanak velünk, jövő héten ugyanekkor ugyanitt. Köszönöm, hogy velünk voltak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.